Kontűr. Művészeti magazin.
Jó napot kívánok, Gergely Zsuzsa vagyok. Nánó Csabát ismerte a kolozsváriak többsége. Nem csak azért, mert a város szülötte volt, hanem mert rendszeresen megjelent kulturális eseményeken, főleg a színház és opera történésein. Ráadásul, amiért sokan kicsit irigykedhettünk rá, nagyon sok művész a család barátja volt, így kisgyerekkora óta ismert olyan személyiségeket, akiket legtöbben csak a nézőtérről csodálhattak. Neki Laci bácsik, Ági nénik voltak a szereposztásban feltűnő nevek. De soha nem élt vissza ezzel az előnyével, ugyanazzal a tisztelettel és alázattal fordult a művészek felé, mint bárki más tette volna egy kávézás beszélgetés során. Nánó Csaba 1981-ben érettségizett a Brassai Sámuel elméleti líceumban, és számos kortársához hasonlóan nehezen találta helyét a szocializmusban. Kétkezi munkásként, beszerzőként dolgozott. A Szabadságnapi Lapban 1990-ben közölte első cikkét, külső, majd 1997-től belső munkatársa volt a lapnak. Aztán ő is szerencsét próbált Budapesten, de 4 esztendő múlva hazaköltözött, és pár éves Marosvásárhelyi kitérő után az Erdélyi Napló heti lap szerkesztője lett. Későn érő típus volt, fogalmazott Mihály István kollégám egyszer, amikor Nánó Csaba a Sajtóklub című műsorunk vendége volt. És valóban, 30-asként kezdte újságírói pályáját, és 53 évesen, 2015-ben jelent meg első kötete, amelyet gyors egymás utánban további 12 követett. Ezek műfajilag sokszínű könyvek, karcolatok, színészinterjúk, publicisztikák, életútinterjúk, utóbbiak a Prospero könyvek sorozatban jelentek meg, és Albert Júlia színművésszel, valamint Simon Gábor volt operaigazgatóval készültek, valamint rövid prózák. 2018-ban Tegnap, betegnapló címmel jelentette meg legszemélyesebb művét. Ennek első részében egy időre zátonyra futott életéről vallott, majd a nyelvgyökérrákról, amely újabb megpróbáltatássá lett. Egy éves kezelés után Nánó Csabát tünetmentesnek nyilvánították, így a betegnaplóban már csak múlt időben fogalmazott a kórról, a daganatos betegségek okozta testi és lelki megpróbáltatásokról. Számos sorstársának vagy betegek hozzátartozóinak nyújtott segítséget ez a kis könyv, amelynek legfontosabb értéke az őszinteség volt. Az élet bizarr és kegyetlen forgatókönyveket ír, csak kapkodjuk a levegőt, hogy mit is kezdjünk az újabb és újabb sorsfordító történésekkel. Nánó Csabának sem írt szép történetet. Éppen akkor, amikor magánélete révbe jutott Pap Zseráldin Réka mellett, amikor az írásban is otthonra és állandóságra talált, tünetei kiújultak, és tavaly júniusban Nánó Csaba elhunyt. Alig volt 62 éves. Hatvankét évesen az ember nem búcsúzik. 62 évesen részleges számadásnál többre nem vágyik. 62 évesen meg van győződve arról, hogy még sok éve van hátra, amikor megírhatja, ami benne van. Nánó Csaba családja olaszországi gyökerekkel rendelkezik. Az írót mindig is foglalkoztatta, kik voltak ősei. Kutatómunkát is végzett, hogy minél több adatot összegyűjtsen arról, hogyan gürcöltek ősei a Buongiorno, magyarul jó reggelt nevű falucskában, hogyan álmodoztak arról, hogy egyszer hátuk mögött hagyják a terméketlen földet és a mély szegénységet, hogyan szekereztek északabbra, ami számukra maga volt a Kánoán, aztán generációk múlva hogyan lettek a nánók, temesváriak, majd kolozsváriak. Kevés adatot talált, kevés rokon mesélhetett neki, családi fotók sem igazán maradtak fenn, így a Naputazók félfikciós családregény lett. Befejezetlen. Utolsó mondata így hangzik. A Nánó család sosem volt népes, Lajosnak, Idának nem voltak testvérei, fiúk is egyke volt. Majd az EKG-n látható jellegzetes görbe, a szívhang grafikai lenyomata következik, ez a zárás. A Naputazók posztumusz kötet a kolozsvári Exit kiadónál jelent meg, ahogyan a Holtak könyve is az, amelyet az Ábel kiadó gondozott. Utóbbi könyvben számos, rövid búcsú szöveg van, régi pajtásoktól, osztálytársaktól, művészektől és más területeken működő személyiségektől köszönt el Nánó Csaba. A könyvben sok a korai halál, a váratlan halál, az érthetetlen halál, az ez az életrendje mégis nagyon fáj halál. Aki írt már nekrológot, az tudja, mennyire nehéz feladat elbúcsúzni attól, akit szerettünk, akit rajongással tiszteltünk. Könnyen zátonyra futnak a mondatok, vagy abba a csapdába esünk, hogy a búcsú túlságosan is rólunk szól, holott az eltávozottról kellene szólnia elsősorban, nekik kellene emléket állítanunk, az ő lényét kellene megidéznünk. A Holtak könyve szerzője jól tudott bánni ezekkel a kellenekkel, pedig sok esetben igenis saját emlékeivel indította gondolatait. Nánó Csaba közel 100 rendhagyó nekrológot írt. A három részre osztott Holtak könyve átlépi Erdély határát, visszatolat előző századokba, és nem időz kizárólag a kultúra területén. Nánó Csaba búcsúzik Mátyás királytól, Neil Armstrongtól, Maradonától, Máté Pétertől és Senkálszky Endrétől is. A kötet utolsó írása Demény Pétertől származik, tavaly Csaba halálakor született. A két posztumusz kötet bemutatója is egy újabb búcsúként fogható fel, hiszen a kolozsváriak ismét emlékezhettek Nánó Csabára, újabb könyveit vehették kézbe. Kicsit kitágult az idő a Vallásszabadság házában, annak ellenére, hogy ezúttal a két kötet szerkesztője, Demény Péter író, már csak Nánó Csaba özvegyét, Pap Zseraldin Rékát faggathatta. Kitágult, mert Kolozsvár egyik fontos krónikása is, mintha beült volna a közönség soraiba, bólogatva, hogy a napfény tényleg nagyon fontos, és a Nánó olaszul tényleg azt jelenti törpe. A továbbiakban Pap Zseraldin Rékával és Demény Péterrel beszélgetünk a posztumusz kötetekről. Ugye a Holtak könyvében ilyen rövid írások vannak, és oltatlanul eszembe jutott, hogy vajon úgy kezdte őket írni, hogy még van újság, és esetleg ez az újságnak lehet egy sorozatának a része, vagy pedig eleve könyvben gondolkodott. Gyakorlatilag ilyen a családról szóló könyve is, de az valószínűleg azért, mert nem volt túl sok adat a kezében, tehát nem volt amiért húzni jobban egy írást. De a másiknál van egy ilyen újságírói attitűd abban, ahogy írt.
Eredetileg önnek készült, mert az élete során annyian távoztak olyan hirtelen el, hogy sokaktól nem tudott elbúcsúzni. Vagy távol volt, és még a végső tisztelete se tudta megtenni, hogy elkísérje az utolsó útjukra, és akkor így gondolta ő, hogy megírja ezeket a kis rövid írásokat, egy ilyen búcsúzásszerűség azoktól a személyektől, akik eltávoztak, és akik neki kedvesek voltak, vagy valami érzelem fűzte hozzájuk. Most például, mikor számítógépben megnéztem a Holtak könyvét, mert el volt készítve úgy nagyjából, mint könyv, viszont nem volt befejezve, mert mint számított, hogy még ír és még ír hozzá, volt még egy hosszú lista nevekkel, akik azután távoztak el, hogy ő megbetegedett. Igen ám, de akkor már valahogy nem tudott erről írni. Nem is faggattam, mert annyira bele volt merülve a Naputazókba, hogy azt mondtam, hagyom, hogy írja, mert ez neki egy nagy vágya volt, hogy az ő családjáról jelenjen meg egy könyv. elég nagy munka volt számára, mert adatok nem voltak, ellenben utána kellett nézen bizonyos más dolgoknak, hogy mikor jelent meg a vasút, hogy Olaszországban mikor mi volt, hogy volt. Úgyhogy ezzel volt ő nagyon elfoglalva. Hamarabb is megjelenhetett volna, mert én nagyon szerettem volna, de valami miatt, mint halogatta. Nem tudom, hogy miért. Talán így, ha olvassuk a könyvet, akkor egy olyan hirtelen befejezésnek tűnik, de tulajdonképpen nagyon sok mondani valója számunkra lehet, hogy nem lett volna, mert édesanyja egyedül volt, az édesapja egyedül, ő egyedül volt, és mikor írta, beteg volt, valahogy nem látta a befejezést, és gondolom, hogy ezért mind halogatta, hogy befejezze, de hát most így befejeződött. Végül egy ilyen, az EKG-től ez a szív. Gondoltam, hogy ez így nagyon megfelelő lesz, mert más én sem tudtam hozzáírni, és nem is nagyon akartam befejezésképpen.
Amikor családtörténetet írunk, akkor az egy olyan nyomasztó érzés lehet, hogy nagyon tisztességesek akarunk lenni, és ezért adathűek. Tehát, hogy biztos nagyon nehéz meghozni azt a döntést, hogy ez félfikció lesz. Tehát, hogy én kiegészítem a képzeletemmel, feltételezem, hogy mi lehetett volna. Miket mondott erről, hogy miért fogom úgy megírni, hogyha nincs több adatom, akkor mégis legyen kerek egy-egy történet?
Nehezen kezdett neki, pont ezért. Ő nagyon szerette az ilyen science fiction filmeket, könyveket, én nem. Viszont pont ezzel vettem rá, hogy mégis írja meg. Mondtam, hogy aki ilyen tehetséggel bír, mint ő, és ilyen képzelő erővel, és ennyire szereti az ilyesfajta irodalmat, meg filmeket, meg minden, mondom, annak nem lesz egy probléma. És tulajdonképpen, amit ő ki akart írni magából, azt ki is írta. Úgyhogy így indult el az egész. Kicsit döcögve, de azért gondolom, hogy eléggé jó kikerekedett.
Az az igazság, hogy aki újságíró, akkor az egy kicsit alázatosan inkább kérdezni szokott, igen, és teret ad az alanyának. És én évekig csodáltam Csabát, hogy megjelentek a beszélgető könyvei, az interjú kötetek, stb., hogy ő ezt nyomtatott formában is megmutatja, mert tényleg néha ilyen sziszifuszi munkának érezzük azt, amit mi csinálunk, mert ki tudja, ki fogja majd fölkeresni ezeket a gondolatokat, miután mi nem leszünk. De biztos, hogy az is egy pillanat, amikor eldöntött, hogy személyesebb hangvételűt is. Tehát lemondok csak erről, hogy teret adok másnak, és én kérdezek, és segítek mást mesélni, mesélek én. Nekem egy kicsit ilyen volt a betegnaplója, egy óriási lépés az intimitás fele, és most már úgy érzem, hogy a többi is ilyen. Összefügg ez azzal, hogy az ember a végesség tudatot másképp érzékeli? Tehát, hogy azért, hogy ő lebetegedett, elkezdettem másként gondolkodni arról, hogy intim szöveg.
Én szerintem ez mindig megvolt benne, mert az összes interjú alanya annyira meghatott volt, mert Csaba mindig tudta, hogy mit kell kérdezni, és hogy hogy kell kérdezni. Egy rendkívüli empatikus ember volt, és tisztelte önmagát nagyon avval, hogy tisztelte a másikat. Visszatérve a betegnaplóra, a betegnapló volt a kedvenc könyve. Nagyon nehezen született meg, viszont mindig mondogatta, hogy számára ez a legkedvesebb műve, a legjobb, és hát az igazság az, hogy igen, mert nagyon kevés író képes volt, vagy lenne arra, amire ő képes volt. Talán, ha nem betegszik meg, akkor lehet nem születik meg ez a könyv. Viszont pont az, hogy ő megbetegedett, és hogy kigyógyult ebből a betegségből, az késztette rá, hogy megír ezt a könyvet, hogy mások is tudjanak erőt meríteni ebből, és hogy leküzdjék démonjukat, gyógyuljanak. Őszintén szólva, persze, hogy valamilyen módon mindannyian egészséges emberek is gondolunk arra, hogy meghalunk, és hogy mikor halunk, vagy hogy halunk meg, vagy mi. Nem számított rá, hogy ő meg fog halni. Ahányszor beszélgettünk bármiről is, betegségéről is, mindig a remény volt, és mindig az volt, hogy igenis, legyőzzük a betegséget, és meg fog gyógyulni. Nem hiszem, hogy erre erősen gondolt volna, hogy felmerült a halál gondolat, az normális, viszont az írásaiból is, amik még íródtak betegsége alatt, amik ott vannak, ilyen kis rövid kis írások, mindegyikből sugárzik az élni akarás, az optimizmus, szóval nem hiszem, hogy ez befolyásolta volna őt.
Milyen érdekes, mert azért úgy gondolnánk, hogy akkor akar az ember elbúcsúzni azoktól, akikhez ragaszkodott, akiket tisztelt, akiket Igen. szeretett, amikor azt hiszi, hogy kevés az idő. És akkor valahol a búcsú folyamatnak része az, hogy kiírok bizonyos dolgokat magamból, tehát nála akkor ez nem így működött.
Nem. Legalábbis nem mondta, de most megint visszatérek arra, hogy köztünk egy olyan kommunikáció volt, hogy sokszor nevetve meg is jegyezte, hogy bizonyos pillanatokban egyszerre mondtunk ki bizonyos dolgokat, és mondta is, hogy nagyon kell vigyázzon, hogy mire gondol, mert elég veszélyes vagyok számára. Én gondolom, hogy ha úgy lett volna, csak valamilyen úton, módon, vagy éreztem volna, vagy nyilatkozott volna, terveink voltak nagyon sok, és egyébként azt a boldogságot, hogy azt mondta, hogy most már tényleg, ha meggyógyul, akkor most már úgyis azt csinálhatunk, amit szeretnénk. Nagyon szeretett volna elütni Olaszországba, hogy lássa, hogy honnan erednek a szülők. Amúgy is benne volt a vérében, mert imádta a napfényt, a tengert, és úgy terveztük, hogy majd el fogunk menni, és felkeressük azokat a részeket, amiket úgy nagyjából tudtuk, hogy mégis valami köze lehetett az őseknek. Úgyhogy én szerintem ő sem számított rá, hogy ilyen hirtelen fog elmenni. Őszintén szólva én sem. És tényleg egy pillanatnyi rés nyílt meg, amin ő keresztül eltávozott. Még azt hozzáfűzhetném, hogy amilyen volt az életem, olyan szerény és alázatos, olyan módon távozott is.
Sokat gondolkodtam azon, hogy a naputazókból válasszak egy részletet, vagy a Holtak könyve egyik búcsúírását társítsam a beszélgetésekhez. Végül a Holtak könyve mellett döntöttem. Utána azért fájhatott a fejem, hogy a közel 100 írás közül melyiket emeljem ki. Végül nem erdélyi személyiséget választottam abból a meggondolásból, hogy a megemlékezések mind olyan személyekről szólnak, akikre mi, kisebbségiek, büszkék vagyunk, és akkor jogos volna a kérdés, hogy miért fontosabb X, mint Y? Nem fontosabb. Mindannyian fontosak nekünk, és mindannyian szeretnénk hosszú ideig emlékezni Nagy Dezsőre, Csép Sándorra, Kocka Györgyre, Varga Vilmosra, Jancsó Miklósra, és még sorolhatnám. Végül nem színészt vagy írót, és nem Erdélyt választottam. Nánó Csaba rockrajongó volt, ezért a zene világából kerestem egy meghatározó egyéniséget. Ráadásul a Kóbor János emlékére írt szöveg a felépülése után született, amikor Csaba azt hihette, hosszú időre megint övé az élet ajándéka. Mint már említettem, nem tipikus nekrológot, hanem személyes hangvételű búcsút fogalmazott meg. Egy életre szól. Kóbor János 1943-2021. Napot hoztál, csillagot. Meg gyöngyhajú lányt, trombitás Frédit, rettenetes embereket. Szórtad ránk az ezüstesőt, és együtt diderektünk a télben Lénával. Hát eljött az idő, amikor a nagy generáció egyre foghíjasabb lesz. Fel kellene készülni, de nem lehet. Zenétekkel, hangotokkal, arcotokkal nőttünk fel. Olyan ez, mint amikor jó barátok mennek, akik eddig utunkon kísértek, aztán hirtelen magunkra hagynak. Csodálatos volt a te korosztályod. Talán alig akadt olyan köztetek, aki zenésznek készült, és mégis a legnagyobbak között emlegetjük neveiteket. Lenyűgöző személyiségetek volt az, ami meghatározta fiatalságunkat. Táncra perdített és jókedvre derített bennünket, immár a saját életünk alkonyán is. A rock örök, mi nem vagyunk azok. Még ha hisszük is ideig óráig, hogy miénk a földi mennyország, egyszer mindannyian az égben kötünk ki. Az égben lebegők csarnokában, ahogyan azt megénekelted, a nagy találkozások helyszínén, már aki hisz a túlvilágban. Évtizedekig vártunk a városunkban, és azt hittük, sosem jön el az idő, amikor élőben láthatunk, hallhatunk titeket, téged. Mikor már majdnem feladtuk a reményt, mégis megadatott, hogy együtt énekeljünk, örvendjünk, és személyesen is összefussunk. Áldottak legyenek a sajtótájékoztatók. Meséltél sokat, de legfőképp a fociról. Igazi sportember voltál, nem csak képletesen szólva. Akkor, alig pár éve, elpusztíthatatlannak tűntél. És azt hiszem, hogy az lett a vesztet, hogy ezt te is elhitted. Pedig hát voltak példák előtted. Nézzük a hajnali óceánt, és nem jön, hogy elhiggyük. Ennyi? Elrepült a fekete pillangó. És vajon mégis mi lenne, ha mi szél lehetnénk? Akárhogyan is legyen, nem csüggedünk. Nem engednek az emlékek, nem enged a dal, hiszen a zenétek, az élmény, amit adtatok és adtál, az egy életre szól. Az Omega egy életre szól című dalát hallgatjuk meg, majd Demény Pétert, a két kötet szerkesztőjét kérdezzük.
Égi a fény, az árnyék a földön jár, ahol álom a tét, az idő egy óceán. Fölöttem csillagok, a földön állok. Minden, amit fent láthatok, az égi otthonom. Fényből, álomból állott fent az első oltár. Minden vándor megáll előtte, kereszt, mit ott kapott a földi útra, egy életre szól, egy életre szól. Égi a dal, ami csak ott hallható, régi a szó, de egymásnak mondható. Fájdalom,
égben, mint csillagod, szépnek láthatod.
Vándor egy régi dalt hallgatok, minden, ami csak szívből szól, vállalok. Jöttünk a semmiből, és éppen álmodunk, ez egy életre szól.
Én mindig furcsáltam Nánó Csabában azt, hogy végül is munkaköri leírás szerint sokszor és hosszabb ideig újságíró volt, de minthogyha nem ez lett volna a legfontosabb tisztsége a társadalomban, hanem mintha kezdetektől fogva ő könyvekről álmodott volna és könyvekben gondolkodott volna. Mindig tudta, hogy a beszélgetések nem csak egy újság oldalán jelenhetnek meg, hanem azokat be lehet szerkeszteni egy kötetbe. Szerinted hogy működött egy ilyen erős írói tudattal, hogy minden, amit leteszek az asztalra, az, hogyha összeszerkeztük, akkor könyvformájában is működőképes, nem ilyen elszórt csillámok?
Arról győződtem meg ma este egy picit, hogy egy szorongó ember volt. Szerintem nem volt újságíró, hogyha az újságírót úgy vesszük, hogy az, ha kirúgják az ajtón, akkor visszamászik az ablakon. Emlékszem, hogy biztattam még valamikor a Prospero sorozat folyamatában, kértem, hogy készítsen Barkó Györggyel egy interjút, és hogy hát most Barkó nem tud jönni, mert Barkó akkor még Pécs és Kolozsvár, vagy Pest és Kolozsvár között ingázott. Tulajdonképpen ilyen mentségeket keresett, és közben pedig azt mondta, hogy de hát neki van egy kötetnyi interjúja a színészekkel. Szóval, hogy volt egy ilyen csendes makacság, vagy micsoda benne, hogy nem akarta érteni, hogy ez most arról szólna, hogy Barkót valahogy szólítsd meg, és aztán az interjúkat is kiadjuk, vagy micsoda, de most más a cél. Ugyanakkor meg azt éreztem, hogy van ez a 89 előtti nemzedékre jellemző műveltség, hogy a színház, a sütődrámák, Vitályos Ildikó a Sánta Angyalok utcájában. Ezek a legendás előadások, amelyeket én nem is láttam, mert túl későn születtem hozzájuk, azokat ő mind látta, és úgy megmaradtak benne. És a könyveiből kiderül, hogy Pásztor János a szülei barátja volt, meg Cikéliék. Tehát, hogy ez a régi, legendás színészi világ, ez az összeszorult, vagy hogy mondjam, magyarság, amelyik egymásra volt utalva, és tényleg mindenki azt érezte, hogy a színészeknek, meg a íróknak, meg a papoknak köszönhetően őrizhetjük meg az identitásunkat. Rá nagyon hatott ez a szemlélet. Valamiféle múlt lakóvá változott. Micsoda idők voltak. És akkor innen már csak egy lépés volt, hogy micsoda idők voltak, amikor a nagyapám udvarolt a nagyanyámnak. És micsoda idők voltak, amikor Temesváron, nem tudom én, micsoda volt a nagyapám. És micsoda idő volt, amikor az a nánó ember először eljött Olaszországból a mai Románia területére. Így ismertem meg, azt hiszem második alkalommal, amikor Balázs Laciéknál a pincében volt ez az értelmiségi, vagy minek nevezzem társaság, akkor egyszer csak megszólalt Csaba, hogy Nánó olaszul azt jelenti, hogy törpe, és hogy az ő családja, meg az ő neve az onnan van. Hát, hogy azt gondolom, hogy egy ilyen szorongó múlt lakó volt, és az életének is az eseményei, amelyekről vagy beszélünk, vagy nem, azok is valahogy ezt igazolják.
De végül is ez valahol predesztinálta is őt arra, hogy ő írjon erről. Egy, nem tud akárki írni, én sem láttam azokat az előadásokat, te sem, és még rengeteg embert említhetnénk, aki nem. Kettő, nem mindenkinek volt ilyen szerencsés helyzete, hogy lehet, hogy a konyhájában ültek híres színészek. Tehát, hogy valami közöd van a magánemberhez is, valahogy meg tudtad érinteni őket másképp, vagy egyáltalán nyíltabban beszélnek veled, mondjuk, mint egy idegennel. Úgyhogy azt hiszem, hogy óhatatlanul kialakul egy ilyen feladatszerűség, mert ezt valószínűleg ő is érezte, hogy nem sokan vannak, akik időben így tudnak visszanyúlni, és ilyen szerencsés helyzetből.
Azt hiszem, hogy ez is jellemző. Magamon is érzem, hogy már nincs kinek beszélni, de én mégiscsak beszélek, vagy mégiscsak próbálom meggyőzni az embereket. Ez is valahogy abból az időből van, amikor még nem is kellett meggyőzni senkit, mert hogy Kányádi az Kányádi volt, és nem vitattad, hogy ő mit mond, vagy jól mondja-e, vagy van-e oka, vagy indoka arra, hogy azt mondja, hogy. Ez már nagyon megváltozott, de ma még meggyőzni sem lehet senkit, és én ezt nem ma láttam be, és mégis igyekszem, hogy legalább a véleményemet kifejezzem. Na most Csaba nem volt ennyire szembenálló, de azt a szemléletet tovább vitte, hogy az ér valamit, ami le van írva, és az marad meg, ami le van írva, és hogy az író meg a közösség között van egyfajta áram, amiben benne kell lenni, és anélkül nem is lehet létezni. És ezt, amit itt valaki mondott, az egyik barátja, hogy a kolozsvári olvasók szerették az írásait, ezt nagyon el tudom képzelni, mert pont ebbe az áramba beleköltözött valamiképpen. Nagyon más áram volt, mint a Sánta Angyalok utcája, jóval kevesebb emberrel, meg stb. De mégiscsak volt egy ilyen buvópatak, amelyik elfolyt azoktól az emberektől, akik ott voltak ma a könyvbemutatón, Csabáig, vagy Csabától hozzájuk. Ezt valahogy ő ösztönösen tulajdonképpen megérezte és képviselte.
Akkor valahol kapocs volt nemzedékek között is, mert nem biztos, hogy egy mai 40-es például úgy tud írni, hogy az nagyon jól szól a 82 éves kolozsvári fülének. Tehát, hogy ő egy másfajta nyelvhez, attitűdhöz szokott. Én úgy érzem, hogy ő egy ilyen hidat képviselt, hogy a 40-es is szívesen olvassa, a 20 éves sem dobja el, és a 83 éves pedig a saját világában érzi magát, ráadásul sokkal több szereplőt ismer, mint a következő nemzedékek.
Hát a 20 évesre nem esküdnék meg, de a 40 éves meg a 83 éves az biztos, hogy szívesen olvasta őt, mert ez a szocializáció valahogy az még ugyanaz volt, vagy sokban ugyanaz volt az akkori 40-esek és Csaba között. Mindig volt kire számítania, hogyha ő azt mondta, hogy Vitályos Ildikó, vagy Simon Gábor az operaigazgató, vagy Albert Júlia. Tehát akkor mindig bejött az a közönség, amelyet az ember ugye elképzelt, mint a Bűnügyekben, hogy egy robotkép a gyilkosról, akkor elképzeled azt a nemzedéket. És az ott ült a Györkösházban, vagy ahol kellett ülni. És most is ott ült a Vallásszabadságházában. Valahogy megható is volt, hogy ezek az emberek eljöttek. Mert hogy megképződött bennük, gondolom, ez a kedves ember, mert azt is fontos elmondani, hogy ő nem volt a társaság központja, de egy olyan ember volt, akivel egy nyugdíjas biztonságban érezhette magát. Mármint, hogy az a műveltsége volt, amelyet egy nyugdíjas ember nagyon díjazott. Hogy ez a fiú még látta a Lócsiszár virágvasár, és nem csak, hogy látta, hanem még szerette is, és azóta is örömmel, meg nagyra becsüléssel emleget.
egy vonulat, hogy beszélgetek művészekkel, elbúcsúzom művészektől, és de bekerülnek a nem művészek is, bárki, aki valamilyen értelemben fontos volt neki. De az egy lépés, amit meg kell lépned, ha írsz egy betegnaplót. Azt a személyességet vállalod fel, amit a szép írók is időnként nehezen. Eszterházy is megírta magáit, de szerintem sokat gyötrődött, hogy megírja-e vagy sem. Nagy kérdőjelek vannak ilyenkor az emberben. Ott egyszerűen nem tudsz semmire hivatkozni, az ott pőrén egy ember. Szerinted hogy lépte ő ezt meg?
Érdekes ellentmondás, hogy nem éreztem egy ilyen magamutogató embernek, de mint ebből az anekdotából is kiderül, hogy a nánó azt jelenti olaszul, hogy törpe, hogy kutatta, hogy ki is ő tulajdonképpen. És volt egy, most egy picit félve használom a szót, de volt egy ilyen levéltáros lénye, hogy keresni dokumentumok, mire emlékszem a nagyapámról, mit meséltek, mit közölt a Temesvári Hírlap 1900 nem tudom mikor, mert akkor vette el a nagyapám a nagyanyámat, hogy ez. És másrészt azt hiszem, de nyilván ezek már tényleg nagyon érzékeny pontok, de hogy ez a lány, aki mellette volt, ez a Pap Zsöráldin Réka, ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy itt el is mondta valamiképpen Réka, nem öndicsérő módon, de kiderült, hogy szüksége volt Csabának egyfajta biztonságra, és ezt Réka nyújtotta neki, és akkor, hogy belevágjon egy ilyen betegnaplóba, mert ő olyan értemben nem volt író, mint Eszterházy, hogy a szavakkal bravúrkodni, másfajta menedékeket vagy utakat találni, miközben írod a hasnyál mérig naplót. Ő tényleg pőrén írta azt a nyelvgyökér rákot, még kimondani is szörnyű, ami őt gyötörtett. Hogy ő nagyon az egyfajta konnotáció területén maradt. Nem nagyon távolodott el magától. Azt írta, ami vele megtörtént, és ami bosszantotta, vagy érintette érzékenyen. És ebben a folyamatban biztos vagyok benne, hogy nagy dolog, hogy ott van melletted az, akit szeretsz, és akiről tudod, hogy ő is szeret, és aki ott lélegzik egyszerűen, tehát nem az, hogy megveregeti a válladat, vagy nem tudom micsoda, de hogy számíthatsz arra, hogy az az ember ott van. És mindig idézem, ez a William Styron nevű amerikai író mondta egyszer egy interjúban, depressziójáról kérdezgették, hogy hát miben segített olyan nagyon a felesége, és azt válaszolta, hogy she was there. Ott volt, és hogy ez a Réka is ott volt, és ezzel adott erőt ennek az amúgy is szorongó, de aztán már szomatikusan is tényleg nagyon beteg ember.
Azért most Réka is mondta, de én is érzem a szövegekben, hogy nem búcsú szövegek. Nem készült meghalni, a betegnaplóban a gyógyulás folyamatát akarta megírni, hiába járt poklokat, és utána minden, amit csinált, azt valamilyen végtelenített életbe képzelte bele. Ez egy hihetetlen optimista hozzáállás. Legtöbben ezt nem tudják, tudjuk csinálni, hogy úgy kapaszkodunk az életbe, hogy szinte tényleg kiterjeszthetjük azt. Én úgy gondolom, hogy a termékenységéhez ez hozzájárult. Ezek szerint nem az, hogy mindjárt lejár az időm és írjak még, hanem az, hogy van időm és fontos időm van benne, lubickolok. Nem tudom ezt te, hogy látod.
Én inkább úgy láttam, hogy búcsúzik, de lehet, hogy hát most már Rékának nyilván hinnem kell, hogy ő hogy viszonyult ehhez. Lehet, hogy érezte, de ha nem is érezte, akkor is igaz lehet az, hogy ő egy ilyen múlt lakó volt, ahogy mondtam az előbb. Tehát, hogy számára fontos volt, hogy feltárjon valamiféle aranykort, amely a családjában is úgy érezte ő, hogy az, meg társadalmilag is úgy érezte, hogy az. És a másik pedig ez a biztonság, amit a szeretet nyújt, ez is ott lehetett benne. Tehát neki nagyon nehéz időszakai voltak, és kemény időszakai, és akkor nyilván nem tudott volna még egy kötetet sem írni, nem hogy 11-et vagy hányat mondott Réka. De aztán megtörtént vele ez a biztonság, és akkor elkezdett dolgozni. És szerintem ő sok gátlástól gyötört ember volt, de akkor valahogy úgy felszabadult, hogy legalább abban nyugodt tudott lenni, hogy ő is megérdemli egy embernek a szeretetét, egy olyan emberét, aki ott maradt mellette. És ebben alkotott mert ő szerintem azt nem pontosan értette, hogy egy újságíró az meg kell írja a ma esti balesetet egy órán belül. Tehát ő nem ebben dolgozott, hanem abban, hogy ha bemutatnak egy könyvet, vagy van egy előadás, akkor arra alszunk egyet, és akkor megírjuk. Szerintem ő azon kívül, hogy ez a kolozsváriság, ez működött a szabadság oldalain, vagy hasábjain, az ő igazi formáját, vagy minek nevezem, az Erdélyi Naplóban találta meg. Mert akkor egy heti lapnál volt ideje, tehát ő nem volt egy száguldó riporter, valami más volt. És ebben ez a forma segítette őt, nagyon a heti lap formája és az Erdélyi Napló.
Hamarosan ismét Nánó Csaba özvegyét, Pap Zseraldin Rékát hallják. Nem beszélünk egy befejezett életműről, hiszen említette most a könyvbemutatón, hogy még vannak írások, amelyeket rendszerezni kellene. Mindig nagy felelősség az itt maradóknak az, hogy mit kezdünk azzal az értékkel, amit a társunk letett az asztalra. Gondolkodott azon, hogy akkor felvállalja azoknak a sorsát is?
Igen, ha már olyan jól írt. Ezt muszáj. Azon kívül pedig még van előtt egy nagy feladatom. Nagyon sok román ismerősünk, barátunk megkérte Csabát, hogy írjon románul is. Kijelentette, hogy ő nem tud. Mert hogy hát a beteg napoló sok emberrel segített, és milyen sok visszajelzésünk volt, hogy milyen jó könyv. És úgy határoztunk, hogy akkor ketten lefordítjuk. Mivel hogy én jobban tudok románul, mint ő. Hát neki is kezdtünk, azt most kell folytassam, be kell fejeznem. Picit nehezebb lesz, mert míg ő volt, akkor könnyebben meg tudtuk volna beszélni azokat a bizonyos árnyalatokat, de remélem, hogy csak sikerült kiismernem, és remélem, hogy a megfelelő húrokat fogom megpendíteni, úgyhogy nagyon szeretném, ha tényleg az is megjelenne, mert nagyon-nagyon sok ismerősünk és barátunk van, aki tényleg beteg, vagy felgyógyult a betegségéből, és hogy segíteni fog rajtuk. Utána meg össze kell szedjem az írásait, mert nagyon sok van, és remélem, hogy lesz segítségem is, mert ő nagyjából összeszedett egy könyvre valót, ami még a szabadságban, azt hiszem, jelent neki meg ilyen kis rövid cikkei, hogy kezdődött, hogy ki hitte volna. És mindig valami hírességről, vagy ismert személyiségről szólt a cikk, és ő összeszedett egy csomót, de egy csomó megjelent kérdőjellel. Szóval ezt több mint valószínű, hogy valahogy elő kell majd bányászni valahonnan, mert az neki nincsen meg, úgyhogy az is egy óriási feladat, de bízom benne, hogy valahogy összehozom.
Tehát akkor a következő időszak arról is szól, hogy archívumokban kell kutatást végezni?
Hát gondolom, hogy igen, mert nem másztam mélyen bele a számítógépbe sem, mert valahogy úgy szentségtörésnek vettem. Úgy osztottuk el, hogy az ő volt a számítógép, az enyém volt a laptop, mivel hogy ő sokszor írt, de volt úgy, hogy nem mentette le az írását pont akkor, mert még hozzá kellett volna írjon, és akkor mindig az volt a félelem bennem, hogy nehogy esetleg pont valamire rákattintsak, és hogy eltűnjön az írása, és akkor ezért volt úgy, hogy én maradtam a laptopnál, és most is félve mászok bele, muszáj lesz egy kicsit erőt, vegyek magamon is egy kicsit. Kotorászak benne, hogy lássam, hogy akkor tulajdonképpen, hogy milyen van meg van külön a régi számítógépekből a hard. Azon is van egy csomó írása, úgyhogy ez nagyon időigényes is, és kell egy kicsit nőni az önbizalmam is, hogy na, ezt is meg tudom csinálni.
Az mennyire biztató, hogy azért most két könyv megjelent, ez a halála után jelent meg, és hamarabb, mint egy éven belül.
Igen, igen. Három könyve jelent meg, mert decemberben jelent meg az 5. interjú kötetem az Europrint kiadásába, egy pályázati interjú kötet, Nem tudom, hogyha az bemutatásra fog kerülni, vagy sem, mert Csabának még két interjú kötete van, ami ugyanáluk jelent meg, de nem került sor bemutatásra. Úgyhogy mondhatni azt, hogy 3 könyve jelent meg azóta, mióta ő eltávozott, de tudta, hogy meg fog jelenni, mert áprilisban értesült róla, hogy megnyerte a pályázatot, úgyhogy azt tudta, hogy az meg fog jelenni. És abba bizakodtunk, és abba reménykedtünk, hogy szeptemberben megjelenik a Naputazók. De hát most ő onnan fentről, gondolom, hogy mosolyog, és örül neki, hogy megjelentek a könyvei.
Vannak még szövegei, amelyek nem jelentek meg, amelyeket rendszerezni kell. Na most az Özvegye felvállalta ezt a feladatot, de valószínűleg adott pillanatban segítségre lesz szüksége. Kivitelezhető lesz-e az, hogy megnézni, hogy mi van még a tarsolyban, mit érdemes megmutatni a nagyvilágnak, mi legyen szép emlék, ami ott van a polcunkon. Szóval ebben kiadónak, barátoknak, szerkesztőknek, kiknek lehet még szerepet vállalni?
Most úgy volt ugye, hogy valahogy egyszerre kellett megjelenni ennek a két kötetnek, és akkor két kiadót kért fel Réka, hogy foglalkozzon velük, az Ábelt és az Exitet. De akár kit kér fel tulajdonképpen, hogyha még vannak írások, és azokkal valószínűleg több munka lesz, mint ezzel a két kötettel, ami el volt képzelve. Én vállalnám, hogy tovább kísérem az útját. Mert én ismertem, szerettem, hát de most nem akarok nagy szavakat használni, de ugyanaz a kultúra volt bennünk, és ugyanaz a valami. Én egy gyorsabb ember vagyok, meg egy másféle újságíró, meg egy harapósabb ember, ha úgy tetszik, de valamiben nagyon együttműködtünk ebben a, hogy Krasznai Paula milyen fontos volt, vagy László Gerő milyen fontos volt. Tehát ebben nem volt vita közöttünk, hogy az másfajta világ volt. Számomra nem biztos, hogy a aranykor, vagy nem biztos, hogy a teljesítmények révén aranykor feltétlenül, de a szolidaritás révén aranykor. És emlékszem még ezekre, hogy most lesz a Brassaiban az utolsó magyar ballagás, mert 86-ban aztán már lett román osztály a Brassaiban. Tehát ezt a világot még akkor is megéltem, hogyha 10 évvel fiatalabb voltam, mint ő. Itt nem hősieséről, vagy nem tudom, miről van szó, hanem egyszerűen, hogy hogyan formál meg két embert a történelem. Minket ugyanúgy formált meg bizonyos értelemben. És a különbségek azok inkább a személyiségünkből adódtak, mint másból. Arra is emlékszem, amikor jártam a Magyar Színházat, meg a Magyar Operát, és ott lestem, hogy Albert Júlia mikor lesz Cilia a Néma Leventében, vagy nem tudom mi. Tehát, hogy ezek nagyon összekötnek két embert, még akkor is, hogyha az iskolából nyilván nem emlékezhetem Csabár. Az iskola is összeköt, a város is, az a színész nemzedék is, amelyik fontos mind a kettőnk számára. Ennél többet még szinte egy baráttól se várhat el az ember, mert ez nagyon sok azért. Hogyha majd előkerül, vagy összerázódik, vagy legalább ilyen tartalom szempontjából meg lesz egy ilyen korpusz, hogy na most ez lesz a Csaba következő kötete, akkor én megint írok egy előszót, és megint szorgalmazni fogom, hogy az a kötet megjelenik.
Nánó Csaba két posztumusz kötetéről, a Naputazók című félfikciós családregényről és a Holtak könyvéről beszélgettünk a szerző özvegyével, Pap Zseraldin Rékával és a kötetek szerkesztőjével, Demény Péter íróval. A Naputazók előszavában írja Demény Péter. Talán mindenki telebőröndel távozik, de az is biztos, hogy néhányan telebőröndöket hagynak ezen a világon is. A Naputazók ilyen bőrönd, benne sok élet, sok világ. A borítóján annak a neve, aki bejárta ezt a sok világot az ősei és az emlékei révén. Most már ő is a nap felé tart. Eddig az idézet. Ha a hátramaradt írások is napfényre vágynak, mint szerzőjük, akkor Nánó Csaba író, újságíró köteteinek száma nőni fog. Addig köszönjük, hogy velünk együtt ma önök is az ő emlékét idézték. Gergely Zsuzsát hallották.
Ha csend beszélni tudna, 4 milliárd hangon szólna, mind arról, mi bennünk rejtve él. Vágydal szólna 100 szólamra, minden gondolat dobolna, millió szó összefolyna, 1000 nyelven kavarogna, s a világnak nem lenne titka. Soha meg nem szólalt dalban, megtudnád, hogy mit is akartam. A csend minden nyelven hallgat, szóra még sosem bírták, azt hiszem, hogy ezt még te sem tudnád. De több van, mit szemed lát, de több van, mit füled hall. S van, akinek a csend szavak nélkül, s van, akinek a csend szavak nélkül is val. Ha a csend beszélni tudna, hol nevetne, hol mesína, fekete is fehér volna talán. Vallomások, látomások, víziók és hazugságok, érzések és kívánságok megtörnének, széttörnének, tükörfalán a beszédne.